1,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ópusztaszeren. A kormányfő kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz dróntámadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Közölte, a jelenlegi tudásuk szerint véget ért a dróntámadás, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a lakosságnak. A háború kitörése óta ez volt a leghevesebb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját, mutatott rá. Oroszország tegnap délután Ukrajna nyugati megyeire mért kiterjedt légitámadást, melynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közölte, hogy a nap kezdete óta legalább 800 orosz drónt indítottak, és még délután is újabb drónok hatoltak be az ország légterébe. A déli Hezron megyében a nap folyamán 2 ember halt meg, és 26 szenvedett sebesüléseket, köztük tűzoltók és rendőrök is, hozta nyilvánosságra a megyei ügyészi hivatal. Víztározó mellett mutatták ki az aszbesztet, újabb lezárásokat jelentettek be, írja az atv.hu. Újabb két helyszínen mutatták ki a rákkeltő anyagot, Szombathelyen már megkezdődtek a mentesítő munkálatok, Gajdos László személyesen méri fel az aszbeszt vészhelyzetet. Míg Szombathelyen az Oladi Plató városrészben megkezdődött az érintett útszakaszok úgynevezett bitumenes zárása, a város többi részén parkolókat zártak és fedtek le, hogy ezzel is csökkentsék a rákkeltő anyag levegőbe jutásának esélyét. Mindeközben azonban egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, Horgász parkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útjait és parkolóját is le kellett zárni. Az új KRESZ tervezet értelmében változhatnak a gyorsforgalmi utak minimum sebesség határai. Jelenleg az autópályákon és az autóutakon 60 km/h az alsó limit, melyet akár 70 km/h-ra is emelhetnek, és amelyet, ha valaki indokolatlanul nem tart be, komoly szankciókra is számíthat, írja a FEOL. A gyorsforgalmi utakat azért hozták létre, hogy hamarabb meg lehessen tenni az adott útszakaszt, ezért a jogalkotók szerint is fontos, hogy a járművek sebessége ne térjen el egymástól jelentősen, ami a minimum tempót illeti. Sajtóértesülések szerint az új szabály csak megfelelő út, látási és időjárási körülmények között lenne érvényes. Kezdetét vette az eper szezon, ám ilyenkor a legtöbbször még külföldi vagy fóliás eperrel találkozni a piacokon, utóbbi nem kifejezetten olcsó, a külföldit viszont már ki lehet fogni kedvező áron. Ezzel nincs is addig baj, amíg nem magyarként próbálják eladni az ellenőrizetlen portéket a gyanútlan vásárlóknak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság éppen ezért országos razziát indított. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése és a tisztességes piaci szereplők, valamint a fogyasztók érdekeinek védelme. Mint közölték, a hatóságok 9 árus portékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Végül az időjárásról. Ma kezdetben sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 14-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Molnár András és a technikai munkatársak Birincsik Márton, valamint Karkus István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól. Szent János apostol első leveléből idézem, és a következőképpen hangzik. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Bonifácok és Gyöngyik ünneplik névnapjukat. Műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben ez alkalommal Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület elnökével egy képzeletbeli sétára hívjuk hallgatóinkat Eger városában. Utunk során ellátogatunk az érsekkertbe, a strandra, megtudhatjuk, mitől különleges a város gyógyvize, majd az Egészségház utcán át a Kossuth Lajos utcában megismerkedünk nevezetes épületeinkkel és izgalmas történetükkel. Témákról beszélget tehát kedves riportalanyunkkal, Berec Renáta. Következzen most rövid ajánlónk.
A Szent József forrás az, ami a Törökfürdő bejáratával szemben van, és ugye erre a csodás vízre épül Eger úszó vízilabda sportja, ugye 1925-ben átadott Bárány István nevét viselő nyitott úszodánk, illetve a 2000-ben átadott Makovec által tervezett Bicskei Aladár úszoda. És ott van középen az a forrás, amit hát ivóvízként lehet használni, és az egriek ezt boldogan viszik, jó is teszik. Tulajdonképpen ennek a víznek magas a kálcium tartalma, ami ugye a csontot erősíti, és alacsony a nátrium, ami valójában nem egészséges számunkra.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című adásunk. Miskolcon a kukások, az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet Muki és a Fekete Királyság címmel, amelyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, amely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Radányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel meséről, a hatalmas sikerről, szemléletformálásról, 150 éves hulladék gazdálkodásról és szelektív gyűjtésről is beszélget a szerkesztő Molnár András. Ajánlunkból kiderül például, hogy ki kell-e mosni a jogurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt.
Ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozással, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. Sokkal komolyabban. A lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint. Ha most van rajta két darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele vagy bármi, attól az papír hulladék még. Azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta két pötty. Nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben az Esterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának munkáját ismerhetik meg. Ajánlunkban dr. Hadnagy József igazgató beszél.
Volt egy nagyon szerencsés helyzet, hogy az állami akarat az afelé mozdult, hogy a felsőoktatásban, ugye a születéstől a foglalkoztatásig, születéstől egészen a felsőoktatásig legyen egy olyan rendszer, ami átjárható és bejárható. És a mi rendszerünk, amit kitaláltunk, az pont illeszkedett ehhez az elképzeléshez, úgyhogy mi tulajdonképpen ilyen változás nélkül mentünk át a finanszírozás részébe is, úgyhogy egy nagyon érdekes fejlődés története van az EGRI szakkollégiumnak.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra között Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban azokról a keltakori leletekről hallhatnak, amelyeket az M4-es gyorsforgalmi út építése előtt tártak fel a régészek. Majd a koratavaszi gyógynövények közül a pongyolapigypangot és felhasználását ismerhetik meg. Az összeállítás második részében Tajtiné Lesó Györgyivel, a Tét Egyesület alelnökével beszélgett Berett Renáta. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Tehát, hogy az már egyfajta függőség, amikor van egy 45 perces óra, nem tudom elővenni a telefont, de már alig várom, hogy kicsöngessenek, mert abban a pillanatban elő tudom venni, és már tudom nézni a csetet, hogy írt-e valaki, jött-e valami üzenet, dobott-e föl valamit az a youtuber, akit én bekövettem. Mi ez, ha nem függőség?
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, amelyben Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével beszélget Sallai Éva. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Egy komplex nagy egész programról tudunk beszélni, hisz egyik dolog érinti a másikat. A diákutaztatási program egy nagyon fontos, és úgy látszik olyan programja lett a Rákóczi Szövetségnek, ami nagyon megérintette a fiatalokat. A célunk ugye az, hogy minden egyes kárpát-medencei fiatal, akinek van magyar kötődése, ameddig iskolába jár, addig legalább egyszer lépj át az ország határt. Magyarán mondva találkozon azzal az érzéssel, hogy a határ másik oldalán is élnek hasonló gondolkozású magyar emberek. A másik dolog, hogy a szívükbe így azért megjelenik az érzés, hogy a Kárpát-medence mennyire nagy és mennyire összetartozunk.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója Jézus mennybe meneteléről elmélkedik. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
Krisztus fölment a mennybe, emberi természetünk felvétetett a Szent Háromságba, és ott ül az atyának jobbján, mint ahogy hiszek egyben is mondjuk, és elküldte nekünk a Szent Lelket. Krisztus miközben emelkedik a mennybe a tanítványok szemelátára, áldással zárja úgynevezett földi liturgiáját, megáldja a tanítványokat, és megáld minket is. Az örök szeretet vonz minket, kicsi nekünk ez a világ, ki akarunk nőni belőle, föl akarunk nőni az Istenhez.
11 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk keddi adását ismételjük meg, amelyben két témával foglalkozunk. Szó lesz a Felső Zsolcán megrendezett Róma napról, valamint egy hétvégi programot is figyelmükbe ajánlunk. Rövid ajánlunkban most Deli Lajos, Felső Zsolcai plébános beszél.
Tegnap volt katolikus egyházunkban Boldog Ceferino ünnepe. Egy érdekes történettel fejezném be az ő életét, amikor 1936-ban elfogták, mint egy papot védelmező szemét, és megkérdezték, hogy van-e fegyvere, és azt mondta, hogy van, és egy rózsafűzért mutatott. Ez volt az ő fegyvere.
Fél 12-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat. A Napversében Füle Lajos Szeretnék énekelni néked című versét mondja el Fehér István színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően a Mennyek királyné asszonya kezdetű imádságot imádkozzuk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal idős Szent Pachómiusz szerzetesről beszél nekünk. Majd köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Bonifácokat és Gyöngyiket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. Ezt követően fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig kezdődik Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk Kónya Éva összeállításában. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket 14 óráig, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelen is, és köszöntöm mai vendégemet, Badacsonyiné Bohus Gabriellát, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület elnökét, idegenvezetőt, akivel folytatjuk azt a sétánkat, tulajdonképpen Egerben történő sétánkat, amikor végigjárjuk egyes nevezetes helyeinket, és hogy azok miről híresek, miről nevezetesek. A tavasz azt gondolom, hogy egyébként is hozza magával azt, hogy sétáljunk a városban, ez nem mindenkinek adatik meg, és tulajdonképpen valahogy ezzel próbálunk segíteni most nekik, hogy képzeletben velünk együtt sétáljanak a városban. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Abika.
Köszönöm az ismételt meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És valóban itt a tavasz, az ébredés, zöldülnek a fák és virágoznak, és úgy gondoltam, hogy a sétánkat az érsekkertbe kezdenénk meg, és Mrecsányi Lajos nevét viseli ez a gyönyörű, hatalmas park, ami valamikor jóval nagyobb volt, sajnos az idő az összeszűkítette ezt a területet, ma közel 12-14 hektárnyi, és hát ebbe kívánom a sétánkat megtenni. Mindenek előtt fantasztikus gesztenye sorok azok, amik között megtehetjük a sétánkat, vagy a patakpart mellett a hársfasor, ami majd már lassan illatozni és virágozni fog. Középen egy pompás szökőkút vár bennünket. Hát attól lett kisebbek a terület, hogy innen kiszakítják, kihasítják ugye a sportolásra alkalmas területeket, itt a Kemény Ferenc körcsarnok, a stadion része, teniszpályák, de természetesen játszott terek is vannak, ahová akár a gyerekekkel, az unokákkal le lehet sétálni. De talán kevesebben tudják, vagy nem figyelnek rá, hogy ahol Varga Imre két szobra, Gárdonyi és Bródi ül a padon, illetve áll, hogy ott körülötte a Múzsák ligete van. Tessenek figyelmesen arra sétálni, és egy-egy fa tövébe neveket lehet olvasni. A fákat olyan személyek ültették el, akik felkeresték városunkat. Ilyen például Faludi György, Alexander Bródi, ugye Bródi Sándornak a nagyapja, Eszterházi Péter, Csányi Vilmos az etnológus, Kornis Mihály, Sákovicsné Dömörki Lidia olimpikon, de megemlíthetném Kányádi Sándort is. Az apró levelű hástól a diófán keresztül gyönyörű kis fák tövében lehet egy kicsit elgondolkodni, elmélyedni, vagy pihenni. És hogyha kisétálunk az Eger-patak partjára, akkor hát természetesen ott van a kedvenc fánk, az egriek hatalmas platánfánja, amit nagy szeretettel dédelgetünk, ápolgatunk, és ugye ennek a csodának a párja pedig a termálfürdő területén, ami 2013-ban ugye Magyarország majd Európa fája is lett. De mocsári ciprust is láthatunk, tehát ez a zöldülés, ez a tavasz, ez így köszönt ránk. És hát nem mehetünk el szó nélkül, hogy itt van ez a fantasztikus termálvízünk. A fürdő történetébe csak éppen belepillantanánk, mert látjuk a vízben csobbanó embereket. A természetes hévíz itt ajándékként tör föl számunkra, és attól különleges, hogy rádióaktív, és a legkorábbi történeti időkből is használtuk az itt élő emberek, már a szerzeteseink is, és az Árpád kor is jegyzi. Tehát még visszább tudunk menni. Nyilván, hogy egy kicsit azt is lehet mondani, hogy nem véletlen az itteni embereknek a völgyben való letelepedése. Tehát egy kellemes völgy, ahol az életet adó víz is ott van. Az Egervár ostrománál viszont azt kell megjegyezni, hogy itt állt Arnut pasa sátra. De ugye a győzelem után a török elfoglalja a várat, 91 év, és itt épül meg a török fürdő, ami ma a Reuma kórháznak a része, a neve is jelzi, hogy milyen fájdalmakkal lehet ide eljönni és felkeresni. Nyomtatásban is sok írás van belőle. Még egy gondolat, mert azt szokták volt mondani, hogy a fürdő, a bor, a szerelem megrontja az egészséges testet. De egészséges testet biztosít a fürdő, a bor és a szerelem. Hát kérem szépen, így használják itt ezt a fantasztikus gyógyvizet, és természetesen a termálfürdőt, aminek a különlegessége a dögönyöző, ugye a kifolyó sugárban a víz, és az tényleg masszírozza a szervezetünket.
Ha már a török fürdőről szó volt, aki belép oda, az láthatja, hogy mintha kicsit visszaugranánk az időben. Mit lehet tudni a török fürdőről?
A török fürdőről azt lehet tudni, hogy szinte a négy évszakot öleli körbe, tehát a meleg víz, a langyos víz, a hideg víz, és aztán csak ezek után az ellazulás, ez jelzi a tavasz, nyár, ősz és a téli időszakot. Ugyanakkor tiszta forrásvízre épül, tehát ez nagyon fontos, állóvíz nem, és a mi esetünkben 200 ezer aranyfüst lemez borul a fejünk fölé, hogyha ebbe a fantasztikus medencébe bemegyünk. Érdemes elmenni, és hát használják, mert felüdít és gyógyít is. A radon tartalma pedig azért érdekes, mert egy 28-29 fokos, és hogy szívbetegeknek is ajánlják, tehát ugye a túl meleg víz az ebben a szempontból, ha valakinek ilyen gondja, problémája van, az nem egészséges, de ez a víz ilyen formában igen.
Mit szoktál elmondani az ideérkezőknek, hogy mire jó ez a víz?
Ízületi bántalmakra, aromatikus panaszokra, de sportutókezelésre is, és ezen kívül, ami egyébként ott van, csak valahogy annyira nem figyelnek föl rá az emberek, bizonyos nőgyógyászati panaszokra és még bőrbetegségekre is. Napjainknak az egyik, jelenlévő ilyen problémája a pszoriális, amire ez a víz kiválóan alkalmas. Tehát akár a török fürdőbe megyünk, akár a termálfürdő gyógymedencéjébe használják egészséggel.
Mit gondolsz, hogy a régiek mennyire voltak tisztában a víz különlegességével?
Talán ilyen mélységig nem, de ugye a fürdőkultúra az egy fontos része volt hazánknak, és itt több hétre vonultak el a családok. Ez volt az akkori nyaralás, de ennek egy ilyen nagyon érdekes kettős felütése van, mert hát ha mondjuk elhagyjuk Eger városát, de mondjuk elmegyünk egy Herkules fürdőbe, vagy Kázbádba, ahol ugye három hetet töltött a család, hát ott bizony még az is szóba került, hogy az eladó sorban lévő leánykák ottan korzóztak, és a fiatal emberek választhattak esetleg leendőbeli feleséget.
Kicsit, ha arrébb megyünk, de még nem folytatjuk utunkat a belváros irányába, azért ott van nekünk még egy csodaszép kert, egy kúttal, egy ivókúttal. Még erről néhány gondolatot ejtenénk.
A Szent József forrás az, ami a Törökfürdő bejáratával szemben van, és ugye erre a csodás vízre épül Eger úszó vízilabda sportja, ugye a 1925-ben átadott Bárány István nevét viselő nyitott úszodánk, illetve a 2000-ben átadott Makovec által tervezett Bicskei Aladár úszoda. És ott van középen az a forrás, amit hát ivóvízként lehet használni, és az egriek ezt boldogan viszik, jó is teszik. Tulajdonképpen ennek a víznek magas a kalcium tartalma, ami ugye a csontot erősíti, és alacsony a nátrium, ami valójában nem egészséges számunkra. Ez egy nagyon szép park közepén van, reméljük, hogy ez is hamarosan úgy megszépül, mint minden más vízi jelenség Egerbe, szökőkutyaink és egyebek.
Ha folytatjuk az utunkat tovább a belváros irányába, akkor egy igazán impozáns épületegyüttest találunk magunk előtt, amivel nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
Hát innen tulajdonképpen az Egészségház utcán folytatjuk az utunkat, és én azt szeretném, hogyha a Kossuth Lajos utcán tennénk meg a sétánkat, ma ez az utca neve, tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy régen volt ez 60-i belső utca, később hívták Barátok utcájának, sőt, Káptalan utcának is. A 60-i kapun keresztül a városba érkezők ezen az úton jutottak el a vár déli kapujáig. A középkori út egy gerendákból és pallókból álló szakasz volt, ezt 1950-ben fel is tárták, tehát ez egyértelmű, illetve rőzse kötegeket találtak, hisz a venyigét ezeket ugye tették a hintók és a szekerek alá, hát maga a város nagyon vizenyös, mocsaras területen van, hisz a pataknak nem egy, hanem három ága volt, és hát mellette a feljövő források is azért több felé felbudjantak, és bizony, meg hát a Isten áldotta eső is jött, tehát ez ellen így védekeztek. Az utcában egyébként, amiért végig sétálunk, több egyházi méltóság is építkezett, ezért a templom és a rendház közelében iskolák, paloták állnak, és itt kapott helyet a vármegyeháza is. A Káptalan, ugye a megyés püspök tanácsadó testülete, Telekesi Istvánnal kötött egyesség alapján költözhetett a korábbi káptalani városrészből, ez a Knézics Károly utca, a Minaret és a mostani kórház környékéről a Szent Mihály templomhoz. Ez tulajdonképpen a bazilika elődje volt. Tehát ők maguk is úgy gondolták, hogy Isten házához közelebb költözzenek. És hát valójában így történt. A Káptalan tagjai voltak a kanonokok, és így épül föl ez az utca, a nagypréposzt által kezdett, és a végén a kispréposzt által befejezett, ugye gyönyörű palota sorral. Ha megérkezünk, én úgy szoktam a sétát vezetni, és bízom, hogy a hallgatók is velem együtt teszik meg ezeket a lépéseket, hogy rögtön a nagypréposzti palota mellett állunk meg. Ha ez így ennyire nem ismerős, akkor azt kell mondani, hogy ma a városunk szülötte Bródi Sándor nevét viselő megyei könyvtárnak ad otthont.
Na most, ha itt állunk, akkor álljunk is meg egy pillanatra, és képzeletben tekintsünk magára az épületre rá. Mi a különlegesség ennek az épületnek?
Hát az, hogy ez egy fantasztikus barokk épület, Fellner Jakabnak köszönhetjük. Sok évszámot nem mondok, minden, ami itt az utcába épül, ez az 1770-es években történik, tehát a század második felébe. Ennyit érdemes megjegyezni. Batthyány Ignác emelteti egri kanonok korába. Talán egy kicsit azt mondják, hogy nem is igazán lakott benne, de hát ez, mert ő innen, aztán Gyulafehérvárra kerül át. Gyönyörű az erkély rácsa, a földszinti ablakok kovácsolt vas rácsozatát Fazola Henrik készítette. És hát tulajdonképpen később Dobronyai Miklós kanonok fejezi be, és hogyha nagyon figyelmesek, az erkély rácson az ő monogramja látható már. Tehát nem Batthyán Ignáci, hanem Dobronyai Miklósi egy DM monogram, ami ott látható. Amiért még megállunk itt, egy emléktábla van, mert 1849. februárjában itt tartotta a haditanácsát Görgei és Dembinszki a kápolnai csata előtt. Hát ez a kápolnai csata sajnos nem volt sikeres, de azért utána elindul a sikeres tavaszi hadjárat. Batthyányiról csak egy mondatot, hogy Gyulafehérváron, mivel Eszterházy Károly püspök volt az ő példaképe, az ő mintájára alakítja ki a gyulafehérvári püspökséget. És akkor, ha megfordulunk, akkor a megyeháza van velünk szembe. Ez azért érdekes a megyeházánk, mert korábban a megyegyűléseket leginkább Gyöngyösön tartották, meg hát időnként egy-egy földesúrnak a birtokán. Ilyenkor szoktam így a sétán kapcsán megemlíteni, hogy hát nem biztos, hogy szerencsés a két szomszédvárnak a vetélkedése, lásd a Fekete Város, és akkor hát haladjunk tovább. Azért izgalmas ez a gyönyörű épület, mert Barkóczi püspök fölajánlja és eladja ezt a területet a megyének, és így épül fel a megyeháza. Gyönyörű homlokzata van, tehát a barokk minden szépségét magán viseli ez az épület, ugye a szimmetriával és a megfelelő kagyló díszítésekkel. Mivel ez a törvénykezés helye is van, a kapubejárat fölött ott justícia van, az igazságistennője, tessenek úgy sétálni, és ugye aki várta az ítéletét, az csak reménykedhet, remény a horgonnyal, vagy hitében bízhatott, hit a kereszttel látható. Ha tekintetünket tovább visszük, akkor három hatalmas nagy aranyozott kőcímert látunk, középen a gyönyörű koronás magyar címer, jobbra pedig Heves vármegye címere a gólyával, ugye majdnem külső Szolnokig is tartott a megye, a gólya csőrében egy kígyó tekereg, a rosszat kiemeli a gólya, de lábával a szőlőfürtöt a megélhetést tartja. Baloldalt pedig Barkóczi püspök egyházi címere. És az érdekesség, hogy itt be kell lépnünk a kapu alá, ugyanis itt Fazona Henriknek, aki 1757-ben Würzburgból érkezik Egerbe, készíti el ezt a csodálatos két kaput, ami ott lent látható. Az egyik az úgynevezett címeres kapuk, tehát a címerek itt megismétlődnek vasból, szimmetrikusak, gyönyörűek. Ha bemennénk a kapu túloldalára is, ugyanezt a képet látnánk, és a másik oldalon az úgynevezett szőlőfürtös kapu. És még mindig tovább kell mennünk a megyeházába, mert az udvaron pedig ugye fölépül a megye börtöne, ami napjainkban a sportmúzeumnak ad helyet. És hogyha innen kijövünk, akkor egy emléktábla mellett haladunk el, és ez az emléktábla nem más, mint az, hogy 1809-ben júniusától szeptemberig itt törizték a magyar szent koronát. Ugye ez a napoleoni háborúk ideje, és hát azt kell tudni, hogy Napóleon elől menekül a királyi család, és ahhoz, hogy legitimek legyenek, a hatalmi jelvények náluk voltak. Erről hosszasabban is lehetne mesélni, de egy érdekesség, hogy itt van Egerbe Mária Luisa a családdal, mint kis leányka, elfut Napóleon elől, de ugye Napóleont Moszkva a hideg tél megállítja, majd véget érnek a napóleoni háborúk, és Mária Luisa Napóleon felesége lesz. Mert azt mondják a Habsburgok, hogy te csak házas, hogy Ausztria ne háborúz, és házasság névén növelik a birodalmat.
Mit lehet tudni még a belső udvaráról, mert szerintem ez egy nagyon különleges területe még a vármegyeházának, hogy ahogy belépünk, egy igazán tágas tér fogad minket.
Nem véletlen, ugyanis az idejövő megyei urak, ma már azt nem látjuk, de a kapuval szembe, átellenbe, az most már le van zárva, de ott nyitott színek voltak, oda álltak be az ide érkező hintók, lovak, egyebek, később garázsként működött, ma pedig hát már egy eltakart része ennek. Tehát mindenre odafigyeltek, annak rendje és módja szerint. És hát ott egy gyönyörűséges, kedves hely van, gesztenyefák árnyékába meg lehet most pihenni.
Merre folytatjuk a sétánkat? Forduljunk esetleg a barátok temploma irányába?
Természetes. Az egyik kedvenc templomom a Ferences templom, és amikor a szomszédos rendház felépítése részben befejeződött, ugye, köztük Barkóczi Ferenc akkori kanonok is támogatta a templom mihamarabbi felépítését, majd később Erdődi Gábor püspök elhelyezte a templom alapkövét, és hát szépen lassan folyamatosan épül a templom. Ennek a különlegessége az, hogy alapjaiban török mecset van. Tehát le lehet menni, és kirajzolódik a török mecset. Ma ugye nem altemplom, hanem ugye temetkezési, urnás temetkezési helyként használják. Csodálatos a templom, most van a teljes felújítása, volt szerencsém már bemenni, hát fantasztikus lesz. Ugye a barokk minden szépsége újra megjelenik, az aranyozás, a színek, a fényjátéka. Ebben a templomban van az oltárokon, és magában a templomban, a városban a legtöbb angyal, és a másik, hogy itt nagyon sok minden fából készül. Ami ezen kívül még érdekessége a templomnak a kapubejárati, mert a kapubejáratnál egy latin nyelvű felirat van, filia patris aeterni, matris fili, de én nem folytatom, Máriához szólnak ezek a gondolatok, de ha nagyon figyelmesek, és most ugye azért mondom így, hogyha arra járnak, arra sétálnak, tessenek föltekinteni, és akkor láthatják, hogy a latin szavakban bizonyos betűk nagyobbra vannak vésve, és ha nagyon figyelmesek, akkor látják, hogy ezek római számok, és ha a római számokat, papír, ceruza, egy játék a gyerekkel, vagy az unokákkal, vagy bárkivel egymás mellé leírják, és minden számot a saját helyi értékén adjuk össze, akkor megkapjuk azt, amit később fölvéstek tulajdonképpen a templom kapujának a bejárata fölé, hogy 1793-ban lesz kész ez a templom. Ez kronosztikon. A kronosz ugye az idő, az ikonosz kép, ez egy elrejtett időkép, úgyhogy lehet ilyen furcsaságokkal és különlegességekkel is találkozni a városba. Úgyhogy minél hamarabb azt várjuk, hogy kész legyen ez a gyönyörű barátok temploma. Ugye a barátok a ferences rendi szerzetesek, mi azért illetjük barátok jelzővel, mert a 150 éves török uralom alatt ez volt az a szerzetes rend, ahogy akiket valahogy elviseltek a törökök, és ők pedig lelki vigaszt nyújtottak nekünk, és Szegedről terjedt el ott az alsóvárosi templomból, hogy elkezdték őket barátoknak hívni. Tehát ha azt mondjuk, hogy barátok temploma, vagy barátok, azok mind-mind a ferences rendi szerzetesekre vonatkoznak.
Az ideérkezőkkel még a felújítás előtt be szoktatok lépni egyébként a templomba?
Amikor rendben van, igen. Vagy pedig, ha visszakísérem őket az autóbuszhoz, mert a turista buszok felleszállása ugye a Petőfi téren történik, akkor igen. Tehát azt szoktam mondani, hogy Isten áldása nélkül senki ne menjen el Egerből. És ez úgy nagyon hálásak is ezért az itt lévő emberek. És ha az utunkat itt tovább folytatjuk, az azért érdekes, mert akkor ugye találkozunk a Szent Imre iskolával, ami valamikor ugye 1740-ben itt már jogi iskola működött, 1770-es években pedig 6 éven át Markóczi Ferenc nevével fémjelezve pedig orvosképzés. Ugye, és hát természetesen a teológia jelen volt a városba, és ezért volt ugye Barkócinak az a gondolata, hogy Egerben egy egyetemet hozzon létre, és így kezdődik ugye a liceumnak az építése, majd később ez ugye bővül. Majd ezt követően aztán az angol kisasszonyoké lesz, majd pedig utána az 50-es években a Szilágyi Erzsébet nevét viselő első leánygimnázium. Tehát a falon emléktáblák Markóczi Ferenc nevével, és a nemzet színészével Törőcsik Marinak a nevét olvashatjuk, ugye, aki Heves megyébe Sejpen született, és az angol kisasszonyoknál tanult egy pár éven keresztül.
Mit őrzött meg ez az épület, hogyha valaki rátekint, akkor hogyan tudja nekünk visszahozni a múltat, maga az épület?
Hát mindjárt azt kell mondani, hogy magának a kapubejárata egy gyönyörű íves kapubejárat, és fölötte ott látjuk a koronás Máriát, karján a gyermek Jézussal, akinek szintén korona van a fején. Tehát és legfölül pedig Foglár Györgynek, aki alapította, a címere látható. Tehát azt szoktam mondani, hogy mindig a lábunk elé kell nézni, de a tekintetünket egy emelettel magasabbra emeljük föl, és akkor csodákat fogunk látni.
Milyen lehetőségeitek vannak, ha már az előbb említettem ezt a sikerül-e belépni ilyenkor a templomba témát, hogy időfüggvénye, vagy az, hogy megengedik-e, hogy legalább egy pár lépést tegyetek akár az épületen belül?
Hát mondjuk például ebbe az épületbe nem. Vannak olyan helyek, ahová nem jutunk be. Korábban igen, ez egy kicsit fájó. A másik pedig sajnos nagyon korlátolt a mi sétaidőnk. Ugye az egynapra érkező vendégek mindent szeretnének. Látni egy kicsit Egert, a várost, fölmenni a Eger várába, emellett pedig hát természetesen egy kicsit kikapcsolódni. Na most egy séta után még egy múzeumba bemenni, akár a Líceumnak a Főegyházmegyei könyvtárába, vagy a Csillagászati Múzeumot megtekinteni. Mellette ugye valamit enni is kell, a bort is kortyolni kell, és néha pedig ugye az is az van, hogy ők maguk egy kicsit szabadon is szeretnének sétálni, tehát nem mindig az, hogy mint az óvodások fogjuk egymás kezét vagy egy madzagot, hanem igen, hogy tettünk egy sétát, de ő esetleg még valahová visszavágyik. Viszont vannak olyan dolgok, amikről ennek ellenére ugye érdemes beszélni, vagy fölhívni rá a figyelmet, és akkor azt mondják, hogy ide tényleg vissza kell jönni. Tehát mindig úgy kell elmondani valamit, hogy igen, a teljesség igénye nélkül. Tehát nem elhallgatva, nem eltitkolva semmit, de azt érezze, hogy ha ő ide visszajön, még mindig talál olyat, amivel éppen nem találkozott, amikor Eger városában volt.
Akkor ezért is vannak talán a tematikus sétáid, hogy egy témára felfűzve mindig valami újat próbálsz mutatni nekik.
Igen, mert ez vonatkozik az Egerbe lakókra is, meg az ide érkezőkre is. Ez azért érdekes, mert vannak már olyan utazó csoportok, akik azért jönnek vissza, mert hogy én valami tematikus sétát hirdettem meg. Ilyen volt ugye adventkor, azt lehet mondani, hogy Nyíregyházáról jött egy nagy társaság. De tegnap például Veszprémből voltak itt, és ők is visszatérőek. Nekik megint azt mondták, hogy hallottak olyat, amit eddig nem. Hát igen, mert mindig ahogy az ember érzi magát, tehát, hogy mi van a lelkedben, az nálam megjelenik, körülöttem, hát egy májusi hónapban nyilván, hogy nem a fagyos szentekről beszélünk, annak ellenére, hogy most Szervác, Pongrác és Bonifác van, de ugye az aktuális dolgokat is az ember próbálja belevinni. De ilyen tematikus séta például olyan, hogy körbe sétálunk és megkeressük a záróköveket az épületeknek a kapu bejáratánál. Az évszámok, a műemléktábla már valamire utal számunkra, hogy ki és hogy lakott ott, vagy ha csak azt mondja, hogy műemlék, akkor én magam ugye van honnan előkeresni, és megnézem, hogy mit lehet az épületről elmondani. És akkor, ha így visszalépünk, például nagyon érdekes, ha elhagyjuk a egykori angol kisasszonyok épületét, ott a Wagner kanonok háza, aki mindenkinek azért szembe jön a fehér szürke homlokzatával, és a fali fülkéjében, ugye ott látjuk Justíciát, az igazság istennőjét. Mit keres egy kanonok házon Justícia? Hát nem ő volt ott, hanem tulajdonképpen azt kell tudni, hogy egy Szűz Máriának a szobra volt, a mennyek királynője, ugye Mária a mennyek királynője, de sajnos ez a szobor a II. Világháborúban megsérült. A szobrot nem állították vissza, és helyére az oromzatra Zinger Mihálynak, az egri szobrásznak került a Justícia szobra. Na most ez azért érdekes, mert eredetileg ez a szobor az 1738-ba Eger városházának a homlokzatán állt. Tehát ilyenkor az ember olvas, kutat egy kicsit, és akkor egész másképp lehet erre az épületre ránézni. És a legimpozánsabb, ugye a kisprésposti palota, ami zárja a Kossuth Lajos utcának ezt a részét. Hát azt kell tudni, hogy ez az én szívfájdalmam, hogy Androvics Miklósnak a palotájába nem tudunk bejutni. Valamikor ezt megtehettük, és hát a rokokó palota tervezője Pilgram Ferenc volt, és a háznak az avatása természetesen 1758. december 6-án Miklós napján történt. Ugye? És hát ő szépítette a palotát, és a díszterem mennyezetét pedig Krakker János Lukács festi meg, aki a Főegyház megyei könyvtár, és egyébként templomai oltárképeinél is megtaláljuk a nevét. És az érdekesség, hogy a díszterembe az akkor ismert 4 földrész jelenik meg. Ha az ablakait bespalettázuk, akkor az ablakok mélyedésében pedig az Egerpatak malmai vannak megfestve. Tehát ha ezt láthatnánk, akkor megint azt mondom, hogy plusz olyan információkat és különlegességeket fedezhetnénk fel, ami a városunknak nélkülözhetetlen. Ugye egészen Felnémettől Andornakig az Egerpatak vize 19 malmot hajtott. Tehát ebbe a lőpormalomtól a buzátörlőik, a festékmalmon át minden volt. Tehát ez is egy ilyen különleges, sőt nekem még egy szívfájdalmam is van, mert valamikor a 80-as években, 90-es években ott még Kis Róz Ilona kiállítás is volt. Nem is tudom, hogy hova került ez az anyag. Hát na, így tudunk sétálni Eger városába is, és ez még csak egy utca.
Visszarepülve még kicsit, igen? Itt az 1700-as években, hogyha rátekintünk a Kossuth Lajos utcára mai nevén, akkor azokban az időkben hogyan nézhetett ki az utca képe? Tehát most ilyen sorházszerűen ugye szorosan egymás mellett vannak ezek az épületek, itt ez mind meg volt akkoriban?
A kanonok sor igen, tehát az a ahol mi most végig sétáltunk a templom oldalán, ugye a megyeházát, hogy igen, tudjuk, sőt, még az is érdekesség, hogy ha a megyeházával szembe vagyunk, akkor tőle jobb oldalt van egy pici fehér épület, igen, az az Oroszlánhoz címzett fogadó. Például II. József nem vette igénybe Eszterházy Károly vendégszeretetét, és ott szállt meg. Tehát az is egy érdekes. De az épülettel átellenbe pedig az úgynevezett szigeti ház van, ami egy kereskedő ház volt, és neki kijárata volt a patak felé. Tehát itt laktak azért úgymond nem csak egyházi méltóságok, és az átelleni oldalba, ahol ugye most a cukrászdák és minden egyéb kínáló üzletek vannak, ott kisebb házak voltak. Tehát ott végig lakóházai voltak. Nyilván azoknak a polgároknak, akik megtehették, hogy a belvárosba házat építsenek. Tehát ezek, az az érdekesség, hogy ezek itt nem annyira emeletes házak voltak, hanem egyszerűbb épületek, de hosszú kifutó kertekkel. A belvárosi rész volt az, ahol már emeletesek voltak az épületek, általában egy emelet, vagy másfél, és nem volt olyan épület, a korabeli krónika azt jegyezte föl, hogy ne lett volna az épületek homlokzatán egy-egy fali fülkébe egy-egy szent szobra, ami vigyázta a házat és az arra járókat. Ezen a soron azért érdekes, mert a sarkon ugye most egy pékség van, ott valamikor is egy presszó volt, ugye az Ibolya presszó így ismerte Egert, de nagy szívfájdalom, hogy ugye Sárvári egy klasszikus egri cukrász a fagylaltjával, a diákok összesporolt pénzével télen ott lehetett gesztenyepürét enni az udvarba Sárvári bácsinál, és aztán hát ez most bezárt. Tehát azért fáj az ember szíve, hogy nem tudjuk a tradícióinkat valahogy átörökíteni, talán jobban kellene egymásra figyelni, vagy segíteni egy ilyen adott helyzetben a lehetőségeket, ahol pedig a hatalmas nagy valamikori, ugye, nem is tudom, mi van ott, ugye épülete volt, most alatta ugye a jeles cukrászda, ott pedig egy kárpitos lakott, Rózsa Sándor, vagy Károly, bocsánat, nem tudom a keresztnevét, Rózsa Kárpitos, elnézést kérek a hallgatóktól, de tudom, hogy ott például egy kárpitos lakott. A Felnerjakab utca, ami meg most taxiállomás volt, ugye egészen odáig kifutottak a házaknak a telkei, és onnan kezdődik majd a mai Bajcsy-Zsilinszky utca.
Hát így kaptuk meg tulajdonképpen a mi kis gyöngyszemünket és ékszerdobozunkat, ahol majd folytatjuk a sétánkat legközelebb. Szerintem legyen a belváros majd a következő témánk. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit jobban megismerhettük Egernek ezt a részét is.
Köszönöm, hogy velem sétáltak. Remélem a lábuk nem fáradt el, de gondolatban együtt voltunk. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület elnökével beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.